Köszönjük Istenünk, hogy jöhetünk a Te országodat keresni ezen a délutánon is. A Te akaratodat, a jó tetszésedet kérünk, hogy Te nyilvánítsd ki a Te akaratodat, Te mutasd nekünk a helyes ösvényt ezen a délutánon is. Imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk megújni a Te kegyelmedben, hadd tudj hozzánk szólni. Kérünk, hogy add nyitosságot, ami számunkra is, minden zavaró körülményektől Te szabadíts meg. Kérünk, hogy adj a Tégének szabad folyást. Köszönjük a Te kegyelmességedet. Imádkozunk testvér azért is, jó atyánk, akik nem lehetnek itt betegségnél fog, várnak azokat is. Hadd érezzék meg a Te közelségedet. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
Amen. Testvérek, nyissuk meg Bibliánkat és olvassuk fel ma délutáni alapigénket. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének a 10. részéből fogunk igéket olvasni. A 10. rész első versével kezdem az igeolvasását egészen a 13-as versig. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. És mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben, és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De a többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Báványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva. Leült a nép enni, inni, és fel kellett játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísértetni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, ahogyan elbírjátok azt viselni. Amen.
Nagyon tanulságos és szép igeverseket olvasott fel a testvérünk. A délután igénynek a mottoja Izrael bukásának a példája. Ha megfigyeljük Isten igéjében, már az első lapoktól egész az Új Szövetségig, hogy látjuk, hogy Izrael története főképpen lelkileg lassanként hanyatlani kezdett, és többek között három nagy csoportba lehet felsorolni Izrael bukását. Az első csoport az, amikor Isten közvetlen uralma volt, ez Mózestől egészen Sámuelig. Látjuk, abban az időben még valamelyest ragaszkodtak, Izrael népe ragaszkodott az Úrhoz, az Istenhez. És látjuk, hogy voltak különböző vezető, például Mózes, Józsué, a 14 bíra, Sámuel, és többek között Izrael népe ragaszkodott Istenhez, az Úrhoz. Majd a későbbiek szeretnék visszatérni a bíráknak az idejére, hogy milyen volt az ő lelkéletük, hogy miért is lehetne őket hasonlítani. A második csoportba lehet sorolni Izraelnek isteni közvetett királyságát. Tehát ez már Saultól kezdődött, amikor láttuk ugyanis, hogy Sámuel idejében szomorú is volt Sámuel, megutálták az urat, elhagyták az urat, és királyt kértek. Azt gondolták, hogy általa, ha királyuk lesz, mint a környező népeknek, akkor sokkal jobban fog menni. Ez Saultól volt egészen Sedékiás királyig. És látjuk, hogy az Úr megengedte nekik ezt a királyságot, hogy legyen királyuk, de Isten mégis hatalmába tartott az ő népét, és mégis királyságot gyakorolt az ő népe felett. Egy igeverset szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni, az Ézsaiás proféta könyve 33. rész 22. versét. Mert az Úr, ami bíránk, az Úr a törvényadónk, az Úr a királyunk, ő segít meg bennünket. Tehát látjuk, hogy Isten szuverén, és ő mégis a királyságát gyakorolt az ő népe felett. Hiába voltak földi királyok, de ő volt a királyok királya. Ezek a királyok csak közvetített királyok voltak, úgymond alkirályok. Az igazi király valóban Isten, és úgy kell legyen a mi életünkben, hogy Isten kell legyen a mi életünk felett, Isten kell uralja a mi életünket. A harmadik helyre sorolnám, hogy Isten uralma hatályon kívül helyezve. Ez körülbelül Krisztus előtt 586-ban kezdődött, és egészen a messiási birodalomnak az eljöveteléig. Ha megfigyeljük, itt nagyon elkezdett hanyatlani Izrael élete, nagyon elkezdte hagyni az urat, és ha megfigyeljük, hogy politikailag, társadalmilag is elkezdődött a pogányok uralma Nabukodonozor királynak kezetétől, és úgymond, mint egy játéklabda, úgy váltogatták egymást az uralkodók Izrael felett több törzs, több király uralom volt, és leigázták Izraelt, amiatt, mert elhagyták Istent, az élő Istent, az ő urukat. Épp a héten úgy elgondolkoztam azon, hogy a Énoknak az életén a Isten igéje többet is közölhetett volna Énokról, de csupán annyit ír, hogy Énok Istennel járt, és kétszer írja ott a Mózes első könyvének 5. részében, hogy Énok Istennel jár, és Isten magához vette őt. Tehát ugye elgondolkoztam, vajon milyen lehetett az ő élet formája, hogyan ragaszkodható. Nem ír sok mindent a Szentírásról, de annyit úgy sejtek, hogy nagyon kívánta Istennek a közelségét, nagyon szerette az Urat. Nem volt Szentírás, nem volt előtte hitelődök, nem volt olyan példakép előtte, hogy előtte lehetne, de mégis ragaszkodott Istenhez. Valahogy úgy gondolom, úgy lehetett, hogy mint a fiatal házasok vagy a jegyesek, hogy nagyon szerették egymásnak a közelségét, valahogy így lehetett Énok is Isten között a kapcsolat. Nagyon vágyódott Isten után, és olyan kell legyen a mi életünk is, hogy ragaszkodjunk Istenhez. A Bíráknak az életét, ha megfigyeljük, a Bírák könyve nagyon szépen kezdődik. Megfigyeljük, hogy Juda kezdte el a harcot, hogy megkezdjék az ígéret földét, és az ő testvérét megkérte Simeont, a testvértörzset, hogy segítsen, és olyan szépen kezdődik, hogy egymás segített ez a két törzs, és győzelemmel kezdődött a Bíráknak a könyve. De hogy később olvassuk, és a végére szeretnék rátérni, a 21. részében, a 25. versben. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. És minket is megkísértett ez a lelkület, ahogy a Bírák idejében volt, hogy azt tesszük, azt tehetjük, amit jónak látunk. De nekünk kell ragaszkodjunk Istennek igéhez, kell ragaszkodjunk Istennek akaratához, nem ami szemünk előtt helyes, hanem ami az Isten szemében helyes, Istennek kedves és tökéletes akaratához kell ragaszkodjunk. Hogy említettem, hogy nagyon szépen kezdődik a Bírák könyve, a 20. részben látjuk azt, hogy az elején a testvérek segítették egymást, és már a 20. részben a vége fele látjuk, hogy testvérharc folyt, és nagyon sok áldozat volt. Próbáltam összeszámolni, Izraelből 40 ezer és 30 ember esett el a testvérharcban, a Benjamin törzséből 25.700, ez összesen 65.700 embernek a halálát okozta. Nagyon súlyos következményekkel járt ez, testvérek, azért volt, mert engedtek a bűnnek, és olyan bűn volt, ami a pogányok között is kivetendő volt. Oda le tudott leesni Istennek népe, azért, mert elhagyták Istenüket, az Urat. És hogy így utána néztem a Bírák könyvében, 14 bíra volt abban az időben, és a legtöbbnek úgy olvastam a történetében, hogy Isten rendelt valakit azok közül. Volt, aki önjelölt volt, volt olyan bíra, kevés volt, aki megölt az ő testvéreit, de a legtöbbet Isten emelte, hogy segítsen az ő népén, mert fejjel kiáltottak Istenhez, és olyan hamar elfeledkeztek az Úrról, az ő Istenükről. A zsidókhoz írt levélben, főként a 11. részben látunk nagyon sok pozitív példát, olyan hithősöket, akik csodálatos dolgokat vittek véghez. És ott az egyik helyen úgy látjuk megörökítve, hogy akikre nem volt méltó a világ. Sokszor lehet, minket megkísértett azzal a sátán, hogy úgy gondoljuk, hogy mi rajtunk olyan kísértés van, hogy nem vagyunk képesek megállni. Ez csak a sátán sugallja bennünk, mert Isten tud adni erőt a legnehezebb kísértésekben, és Isten meg tud bennünket segíteni. Pál apostol élete végén így van megírva a Timóteushoz írt 2. levél 4. részében. Ama nemes arcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, A hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Testvérek, régebben olvastam Bunyan Jánosnak az Zarándok útja című könyvét. Úgy gondolom, talán mindenki elolvasta. Nemrég filmes formában láttam, hát sokkal elevenebb, meg mélyebb a könyvben, de úgy megelevenett bennem, hogy nekünk a mi életünkben, a keresztény életünk milyen sok harcunk van, és milyen sok kísértésünk vannak, és hogy láttam a filmet is, hogy észrevettem, hogy ahogy a keresztény ment, és sokan nem jutottak el a célba, és minket is elejtett a sátán, de bátorítom magamat is, a testvéreket, hogy Pál apostolnak is nagyon sok nehézséget, küzdelmet meg kellett küzdeni, és ő meg tudta harcolni a harcot, hogy mi is tudjunk kitartani az Úr mellett, és ragaszkodjunk mindvégig az Úrhoz. Amen. Az énekar szolgálatot hallgatjuk meg, azt követek Balajti Mária testvéri szolgálatát kérjük.
Uram Jézus,
végignézek az életem eltelt szakaszába, és láthatom azt, hogy olyan sokszor vezetett drága jó atyám mélységeken is, magasságokon is, úgy, ahogy az Izrael népét vezette. Mélységeket, amikor vezetett, akkor tanított arra, hogy jobban bízzak benne, el ne feledkezzem róla. És amikor a magasságokon vitt át, akkor tanított arra, hogy el ne bizakodjak, tudjak igazán rátekinteni, mert az ő kegyelme az, ami hordoz, és hordozott, és hordoz ezután is, erről szól a versem is. Turmezei Erzsébet, a refrén. Mert örökkévaló az ő kegyelme, olvasom újra, meg újra, mint csodálatos, újongó refrént, akár a teremtés csodáit zengi a hárfa húrja, akár Isten népének útja vonul végig az éneken át, vereségeken, győzelmeken. Mintha mindennek az az egyetlen drága titka lenne, hogy örökkévaló Isten kegyelme. Így lehet mindenki életének, mindegyikünk élete énekének refrénje, visszatérő szép sora. Jó volna megkeresni, rátalálni, a megtett utat visszaemlékezve még egyszer végigjárni mélységeken és magasságokon át. Oda tehetnénk-e mindenek után a Zsoltár visszatérő szép sorát, mert örökkévaló Isten kegyelme. Életem énekének refrényét keresem. Szálltak az évek, vitt az út át örömökön, szenvedéseken. De nincs, amit megváltom keresztjének ragyogása át ne ölelne. Azért volt minden, azért lesz minden, mert örökkévaló az ő kegyelme. Amen.
Pengettűs zenekar fogja dicsőíteni az Urat, azt követően Józsa Rebekát kérjük szolgálni.
Jó itt lenni. Biztos, hogy vannak, akik ismernek, de olyanok is, akik nem, ezért bemutatkozok. Józsa Nevekának hívnak, és a Penecsény gyülekezetnek vagyok a tagja. A délelőtti imaónán egy néhány gondolat megfogalmazódott bennem a bizalommal kapcsolatban, és azt szeretném megosztani a testvérekkel. Megfigyeltem az életemben azt, hogy hajlamos vagyok az aggodalmaskodásra, és tudom azt, hogy bízhatok Istenben minden helyzetben, mert ő nagyon szeret engem is, gondja van nekem, de sokszor megtörtént az, hogy olyan helyzetben voltam, hogy nem tudtam kimondani hittel azt, hogy Istenem, bízom benned, és bármi fog történni, hiszem, hogy ez a te akaratod, és hogy ez a javamat fogja szolgálni. Nem mindig volt ez könnyű. És az utóbbi időben nagyon sokszor eszembe jutott egy ige, amit sokszor elmondtam magamban, és nagyon bátorított, a Zsoltárok könyve 37. rész 5. verse. Hagyd az Úrna utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Amikor ez az igevers eszembe jutott, nagy bátorítás volt számomra minden alkalommal, mivel tudom azt, hogy Isten nagyon szeret engem, és letettem az életemet a kezébe, és bízhatok benne, és sokszor megtapasztaltam azt, hogy ő velem van, és nem csalódtam benne, akárhányszor rávisztam a dolgaimat. És ezt kívánom a testvéreknek is, hogy tudjuk mindig Istenre bízni az életünket, és az ő kezébe tenni, és higgyük azt, hogy ő nagyon szeret bennünket is, és hogy neki célja van az életünkkel. Amen.
Zenek a dicsőít az Urat, és azt követően a Kelemen Sándor testvér kéri. Thank you.
megjövendek, hogy ide elhatok, igaz, hogy ritkán, de az Úr megerősít bennünket, mindannyiunkat. Van itt egy szép tanulmány, a Biblia közepe. Egy néhány sorban itten fel fogom olvasni. A legnehezebb ígék voltak az időszakunkban, most is a legnehezebb íge van, hogy vigyázzunk. Testvérek, hál' az Úrnak, hogy a Bibliában az is meg van írva, hogy ha az Úr nem építi a várost, ha nem vigyáz ránk, hiába vigyázunk. Sok eset volt, hogy nagyon vigyáztak az emberek, és mégsem tudtak úgy vigyázni, hogy ne halljanak meg. Ágoston atya azt mondta, hogy akármilyen szentek lehetünk, vagy akármilyen szent lehet valaki, egy cseppnyi bűn van benne. Sajnos bennem kettő van. De az Úr meg tud tisztítani ettől a kettőtől is. Az Úr adja, hogy tudjak tényleg vigyázni, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek. Azt imádkozzuk a mi atyánkban. Nagy dolog a kísértésben való esés, de az Úr megszabadít belőle. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Zsoltárok 118. A 117. Zsoltár a Biblia legrövidebb fejezete. A 119. a leghosszabb. A 118. Zsoltár pedig éppen a Biblia közepében van. Előtte 594 fejezet van, és utána is 594 fejezetet találunk. Ez összesen 1188 fejezet. Ezt a számot felbonthatjuk így is. 118-8, vagy Zsoltárok 118-8. Nos, bár tudjuk, hogy a fejezetek felosztása eredetileg nem volt benne a Szentírásban. Mégis nem érdekes, hogy jött ki ez a kis igei szám feladat. Vagy már eleve Isten volt a háttérben, és ha így van, akkor nem kellene a Biblia közepének, a Biblia közepső versének a Biblia középponti mondani valóját tartalmaznia, hiszen éppen ezt teszi, jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. A 118. Zsoltárban a szerző 7 dolgot indokol, sorol fel, hogy miért méltó Isten a bizalmunkra. Első, nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek. Ember mit áthat nékem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vígódozzunk és örüljünk ezen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökkévaló az a szeretete. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük mindenkit, aki eljött ma a gyülekezetbe, a vendégtestvéreket és a helybeli testvéreket is. Hisszük és reméljük azt, hogy valóban ez a vasárnapi, már a délelőtti és a délutáni alkalom is egy feltöltődés lehet a lelkünk számára. Hisszük azt, hogy a szolgálatok, az énekek, mindaz, amit elhangzik, az nem csak egy műsor, nem csak egy vallásos jelenet, egy vallásos aktus, hanem valami olyan, amiben Istennek a szelleme, Istennek a lelke munkálkodik, és valóban az ő közelségét érezhetjük, és valóban találkozhatunk itt Istennel. Most az énekar fog szolgálni, és utána pedig a prédikáció fog következni. Szereztem egy sebet a kezemre, ami egy időre megtanított arra, hogy hogyan kell tartani a flexet. Az építkezésben biztosan tudják a férfi testvérek valószínűleg jobban, hogy vannak szabályok, amiket jó betartani, azért, hogy ne történjen különféle probléma. És nekem is általában ezekről felvilágítottak és mondtak történeteket, amik elriasztottak attól, hogy hogyan ne csináljak dolgokat. Én mégis úgy gondoltam, hogy valamiféleképpen én meg tudom azt csinálni, vagy jobban tudom csinálni, mint talán mások, és hát szereztem egy sebet, ami történhetett volna sokkal rosszabbul is, és hálás vagyok azért, hogy nem történt sokkal rosszabbul, de tudom azt, hogy többet úgy nem szabad tartani, nem szabad úgy vágjak vasat a flexel, hogyan azt tettem. Azért mondom ezt el, mert sokszor így vagyunk a hívő életben is, hogy felvilágosítanak minket dolgokról, elmondanak nekünk dolgokat, de nagyon sok ember azt gondolja, hogy ő jobban tudja. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy ő lelki életben van talán olyan érett, vagy van talán olyan független és olyan önálló, hogy meg tudja határozni, mi az, ami neki jó, és mi az, amit ő helyesen és jól tud tenni. Azt gondolja sok ember magáról, hogy ne szóljon neki bele a vallás az életébe, mert ő eléggé jól tudja végezni és élni az életét ahhoz, hogy meg tudja határozni, hogy mi a jó neki. És azt hiszem, ez az ige ma szól ezeknek az embereknek. Szól azoknak az embereknek, akik azt gondolják magukról, hogy ők nagyon jól vannak úgy, ahogy vannak, és nagyon elégedettek az életükkel. Ha a korintusi gyülekezetnek a történetét egy kicsit úgy átolvassuk, a korintusi első levelet és a második levelet, akkor rájöhetünk arra, hogy a korintusi gyülekezet egy büszke gyülekezet volt. úgy nevezte ezt valaki nekem, azt mondta, hogy egy lelkileg gőgös gyülekezet. Pál apostol éppen a negyedik részben, az első levélnek a negyedik részében arról beszél, hogy ne legyetek felfúvalkodva azért, hogy kinek a tanítványa. Azért, mert egyik felfúvalkodva azért, hogy ő Apollósnak a tanítványa, a másik meg arról volt büszke, hogy Pálnak a tanítványa. És egyik azt gondolta, hogy én jobb hívő vagyok, mint a másik, mert én különb apostolnak vagyok a tanítványa. Aztán fel voltak azért, büszkék voltak arra, és fel voltak fúvalkodva úgymond, hogy nekik milyen lelki ajándékaik vannak. És Pál apostol egy-két résszel arra elkezdenek beszélni arról, hogy minden ajándéknak megvan a maga szerepe. És a gyülekezet egy testhez hasonlítja, és azt mondja, hogy nem lehet az, hogy a fej működjön, a kéz működjön a fej nélkül, vagy a szem a hallás nélkül. A testben mindenkinek megvan a szerepe, és ti egyenlők vagytok. Aztán ilyesek el voltak azzal ragadtatva maguktól, hogy milyen jól tudnak nyelveken beszélni. És Pál apostol ott is inti őket, hogy ne rajongjatok a nyelveken szólásért, mert az egyik legkisebb lelki ajándék. És ugye el tudom képzelni, hogyha Pál apostol ezt a levelet nem megírja, hanem talán lehet el is mondta nekik, hogy nem tudom, hogyha itt a gyülekezet el tudja képzelni egy gyülekezetet tele a legbüszkébb hívőkkel. És kiáll eléjük a Pál apostol, és olyan szeliden alázatosan elkezdi mondani, hogy hát nem szeretném, ha ti nem tudnátok, hogy milyen arról, hogy atyáitokkal hogy jártak. És elkezdi mondani, hogy hát tudjátok, hogy mindenki ott a Izraelben, mindenki megszabadult Egyiptomból. Együtt mentek át a tengeren. Aztán együtt táplált őket Isten mannával, aztán fűrjekkel. Ott voltak, mind együtt voltak. Mindannyiukat ugyanezt elvégezte Isten. Mindannyian látták a csodákat. Mindannyian látták a felhőt, hogyan leszállt oda a Sinai hegyre. Hallották Istennek a mennydörgését, hogy Isten megszólalt. Látták Istennek a dicsőségét. És mégis azt mondja, hogy de többségük többségükben nem lelte kedvét Isten. És Pál apostol odaáll ezekkel az büszke emberekkel, és azt mondja, lehet, hogy ti mindannyian be vagytok merítkezve, lehet, hogy mindannyiatok azt mondja magáról, hogy őket Isten vezeti, lehet mindannyiatok a halljátok, és olvassátok az igét, a törvényeket tanulmányozzátok, mégis lehet, hogy Isten nem leli kedvét bennetek. És hogyha tanulmányozzuk a korintusi leveleket, akkor láthatjuk azt, hogy milyen bűnök voltak a korintusi gyülekezetben. És igenis Pál apostolnak nagyon igaza volt. És azt mondta, hogy lehet, hogy ti nagyon elégedettek vagytok az életetekkel, és azt gondoljátok, hogy ti pont jól vagytok, de vigyázzatok. Vigyázzatok, hogy el ne esetek, mert a ti felfúvalkodottságotok az könnyen oda vezetett, ahogyan járt Izrael népe. És azt mondja, hogy azok a történetek, azok a ti számotokra lettek megíratva. Azért, hogy ti tanuljatok abból, azért, hogy ti ne essetek bele. És ugyanez szól nekünk is. Azok a dolgok, amik meglettek íratva Izraelről, azok nekünk is szólnak. És lehet, hogy most itt vagyunk sokan a gyülekezetben, és egyesek elmondhatják magukról, nagyon sokan elmondhatjuk, hogy be vagyunk merítkezve. Elmondhatjuk azt magukról, hogy hétről hétre járunk gyülekezetbe, és ugyanazt az ige hirdetést halljuk. Ugyanazokat a prédikációkat hallgatjuk elétől végig. Egyesek jobban, mások kevésbé figyelnek, de ugyanazzal az étellel táplálhatunk. Ugyanazt a Bibliát olvassák otthon, ugyanabból a Bibliából ugyanaz az állítatot olvassák, és lehet napról napra, reggelről, estéről estére ugyanazokat az íget olvassuk el, és mégis sokan vannak, megtörténhető, sokan vannak, akiket meg kell feddeni. És Pál apostol nagyon szépen tette ezt, és nagyon jól szépen intette a korintusi gyülekezet, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok azok, akik úgy gondoljátok, hogy álltok. Vigyázzatok, hogy el ne essetek. Lehet, hogy ti jól látjátok magatokat, de legyetek óvatosak. Mond 4 példát a Izrael történetéből, és azt mondja, az egyik probléma Izraellel az volt, hogy gonosz kívánságaik voltak. És egy nagyon érdekes dolog, hogy Pál apostol nem azzal kezdi a történetet, Izrael történetet, hogy mindenki megszabadult Egyiptomból. Én azért, mert nem vagyok benne biztos, de lehet Pál apostol is mondott, hogy lehet sokan megszabadultak testileg, de nagyon sokszor még mindig odahúzott vissza a szívük. Nagyon sokszor még mindig Egyiptomba vágytak vissza a zsidók, és ez erről beszél. És Pál apostol azt mondja, hogy Nagyon sokan úgy vannak, hogy megszabadulnak dolgoktól, de visszavágyik a szívük. És sokan azt gondolják, hogy a kereszténység, az Istenbe való hit, az csak egy olyan dolog, ami távol tart minket az igazi élettől. Egy olyan dolog, ami távol tart minket attól, hogy igazán éljünk. A héten olvastam, mint próbáltam felidézni pontosan a cikket, csak átfutottam az újságon, és nem is tudom pontosan, melyik újság volt, de egy érdekes felmérés készítettek itt Romániába, nem tudom melyik cég, és nem tudom hol csinálták, nem tudom milyen kategória emberekkel, de egy újságból volt megjelenve, és arról szólt az újság, hogyha most indítanák egy választást, és Nikolaj Ceaușescu és a kommunista párt is indulna ezen a választáson, valószínűleg a szavazatok 60%-át most megszerezni a felmérések alapján, azért, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy az ezelőtti 25 évvel ezelőtti idők sokkal jobbak voltak ennél. Mert az emberek csalódtak a mai gazdaság és politikai helyzetbe, és azt gondolják, hogy az, ami volt, az jobb lett volna, az jobb lenne most. És nagyon sokan eljutnak valameddig a hívő életbe, vagy eljutnak valameddig az Isten keresésben, és azt mondják, hogy jobb volt inkább ott. Elfeledkezik azt, hogy milyen rabságban éltek, azt, hogy mennyi korlát volt, és hogy mennyire az életük le volt kötve, azokat mind elfelejtik, de azt gondolják, hogy akkor jobb volt. Azért, mert ha nem is dolgoztak, mindig megkapták a fizetésüket. De Isten szeretne minket figyelmeztetni, hogy azért, mert a hívő életben, azért, mert az Isten követésben vannak olyan dolgok, amelyek távol tartanak minket attól, hogy a mi életünket úgy éljük, ahogy éljünk, az nem azt jelenti, hogy az nekünk rossz. Isten minket megóvni akar dolgoktól, és Izrael népét is nem azért szabadította meg Egyiptomból, mert nekik ott olyan jó volt. És nem azért állított fel nekik szabályokat, nem azért volt a 10 parancsolat, és nem azért volt az a sok törvény, mert ő rosszat akart volna Izraelnek, hanem ő igenis az ő népének a javát akarta. És akkor, amikor Izrael népe betartotta ezeket a törvényeket, akkor gazdaságilag és szociálisan az ő környezetének sokkal felette volt. Sokkal felette állt minden állam felett, azért, mert betartotta az Isten szabályait. Azért, mert hűséges volt Istenhez. Csak mi emberek olyanok vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogyha Istent kikerüljük, és lázadunk Isten ellen, akkor nekünk jobb lesz. Pedig a történelem már nagyon sokszor bebizonyította azt, hogy az embernek Isten nélkül sokkal rosszabb. Aztán ott van az, hogy a bálványokat imádtak. Nagyon sok dolgot lehetne mondani, de ezt a négy dolgot mondja, amit elfogok, most én is megemlítek, a bálványimádás. Hát lehet nekünk olyan formában, mint amilyen formában a Biblia beszél a bálványimádásról, nekünk olyan formában nincs kapcsolatunk bálványimádással. Viszont, hogyha valaki eljön Székelyföldre, és akár Pünkösbe, de akár mikor eljön ott a környéken, néz, rájön arra, hogy a bálványimádás nem is olyan messzire tőlünk, igenis óriási méreteket ölt. Mindenütt a boldogságos Szűz Máriához imádkoznak, és tőle várják a gyógyulást, és tőle várják az életüknek a jobb létét. Voltam egy közösségbe, egy katolikus közösségbe, ott Nagyváradon, egy néhány alkalommal elmentem, és nagyon érdekes volt, mert egy kis fiatal csoporttal voltunk együtt, és egy nagyon jó csoport volt, én nagyon szerettem azt a csoportot. Beszélgettünk a mi lelki élményeinkről, hasonló énekeket énekeltünk, mint mi az ifjúságban, és nagyon jó kapcsolatban voltam azokkal a személyekkel, viszont akkor, amikor elkezdtek a májákhoz, meg a szentekhez imádkozni, akkor valahogy azt mondtam, hogy bocsássatok meg, de én nem tudok veletek együtt lenni. Láttam, hogy jó fele haladtok, és én szeretek veletek ezekről beszélgetni, de én nem tudok tovább veletek lenni. A mai világnak a valláson kívül van egy másik nagy csábítása a bálványra, és az mégpedig önmagunk. Ha bekapcsoljuk a tévét, és nézzük egy fél óra hosszát, biztos lesz egy néhány reklám, és szinte minden második reklám arról szól valamiféleképpen, hogy az ember igazán lehet valaki. És hogyha azt a terméket használja, akkor tényleg lesz valaki. És érdekes az, hogy a sztárokat is nem az a lényeg, hogy imádják az emberek, hanem azt próbálják elérni, hogy hozzájuk hasonlítsanak. És a mai világfelfogásban egy nagyon kiemelkedő gondolat, hogy az ember valósítsa meg önmagát. Ki lehet próbálni, hogyha hazamennek a testvérek, beszélgessenek el talán a gyermekükkel, akinek van gyermekük, fiatal gyermekük, és kérdezzék meg tőle, hogy milyen terveik vannak. És lehet a tervék között nem a család, nem a gyülekezet fog szerepelni, hanem elkezd beszélni a karrierről, elkezd beszélni a munkahelyről, és az, hogy hogyan találhat olyan helyet, ahol minél inkább befuthat, sikeres lehet. És hogyha elkezdenek beszélni egy más fiatal, aki talán nem is jár gyülekezetbe, aznál még inkább ez ki fog érződni. Az emberek arra álltak be, hogy magukat tegyék Istenné. Ők határozzanak, ők legyenek azok, akik mindent megszabnak maguknak, akik mindent átalakítanak, akik mindent meghatároznak, és az életükben ne szóljon bele senki. Hadd legyenek ők Istenek. És a mai modern bálványimádás az az lett, amikor az ember magát isteníti. Amikor magát teszi Istenné. Aztán ott van a paráznosság bűne, amiben beleesett Izrael népe, és ott van a másik, a zúgolódás. Zúgolódtak, mert elégedetlenek voltak. És valóban azt hiszem, hogy ez számunkra is nagyon aktuális, igen. Ha valamikor, akkor manapság lehet zúgolódni azért, amilyen helyzetben élünk talán. Lehet mindenki el tud mondani valamit, amivel elégedetlen. Lehet egyesek a fizetésükkel, mások a munkahelyi körülményekkel, mások azt mondjuk, hogy nincsen munkahelyük. De mindenki lehet elégedetlen valamivel. Lehet levágták a nyugdíját, vagy levágták a fizetését, és arról lehetne mondani, hogy Isten miért engedi ezt meg nekünk? Én hiszek Istenbe, és mégis ezek mind érnek engem. Figyelmeztet az ige, hogy ne kísértsük Krisztust. Ne kísértsük Istent. Azt mondja itt Pál apostol tovább, úgy fejezi be ezt a gondolatmenetet, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Olyan dolgokat enged meg Isten nekünk, amelyet még el tudunk viselni. És azt mondja utána, hogy de még nem csak hogy megengedi, hanem erőt is ad, és ki lehetőséget is arra, hogy azok megoldódjanak. Testvérek, én szeretném azt mondani, hogy azoknak az embereknek, akik úgy érzik magukról, hogy ők meg vannak elégedve. Úgy érzik magukról, hogy ők tényleg büszkék lehetnek arra, hogy milyen lelki emberek. Pál apostol mondja, vigyázzatok. Vigyázzatok, és azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy nekem nincs szükségem Istenre, vigyázzál. Vigyázzál, mert vannak azok között, akik azt mondja Pál apostol, hogy többségükben nem lehet-e kedvét az Isten. És Pál apostol beszél a büntetésről is. Beszél arról, hogy azoknak, akiknek nem Isten akaratát cselekszik, azokra az örök büntetés vár. Péter azt mondja, hogy ha nekünk ilyen próbákat kell átélnünk, akkor mi lesz azokkal, akik Isten nélkül élnek? Aztán ez az ige beszél azokról is, akik azt gondolják magukról, hogy állnak. Azért, mert azt mondja itt a 12. vers, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy azok pedig, akik állnak, hanem akik azt gondolják magukról. Mert Pál apostol nagyon jól tudta, hogy nagyon sokan vannak ott a gyülekezetben olyanok, akik azt gondolják magukról, hogy ők nagyon jól vannak. Ők nagyon erősek, ők nagyon bátrak, de vigyázzanak. És itt ezeknek az embereknek azt mondja, hogy rajtatok a felelősség. Én elmondtam nektek, én megmondtam nektek, hogy hogyan kell éljetek. Itt van, én elmondtam, nem szeretném, hogy ne tudjátok. Tudjátok most már. Olvassátok fel. Gondja volt az ottani apostolnak, a presbiternek, hogy felolvassák a levelet, és azt mondja, most már tudjátok, de tietek a felelősség. Tietek a felelősség azzal, hogy mit kezdtek magatokkal, hogy mit kezdtek az életetekkel, hogy mi lesz a ti lelki életetekkel. Nem az enyém, nem a gyülekezet vezetőké, mi elmondtuk, de az, hogy mi lesz veletek, az a ti felelősségetek. És a lelki életben is így van, hogy van egy gyülekezet, vannak lelkészek, vannak gyülekezet vezetők, vannak presbiterek, akik megpróbálnak segíteni abba, hogy tanítsanak bennünket. De a lelki életben a felelősség a miénk. Mi felelünk azért, a mi döntéseink alapján leszünk megítélve, a mi döntéseink alapján leszünk megjutalmazva is. Aztán azt is elmondja itt Pál apostol, hogy lesznek kísértések. És ezek a kísértések lehet nem lesznek könnyűek. De ami a nagyon szép ebben az igében, az, hogy azt mondja itt Pál, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísértetni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amit mi nem tudtunk megtenni, azt Isten megteszi helyettünk. amire talán mi nem vagyunk képesek, Isten azt előkészíti nekünk. Ábrahámról olvassuk azt, amikor Istennel szövetséget kötött, akkor áldozatot mutattak be. És az akkori szokásnak megfelelően levágtak állatokat, vagy egy állatot, kettévágták az állatot, és ott a véren keresztül, az állatnak a darabjai között keresztül ment az a két ember, és ez azt jelképezte, hogy ha nem tartom meg a szövetséget, akkor ez történjék velem. És akkor, amikor ez a szövetség, amikor bemutatták az áldozatokat, amikor levágták az állatokat, Ábrahám azt olvassuk, hogy elaludt. És Isten keresztül ment ezen az állaton. Ő még Ábrahám helyett is vállalta a szövetségnek a részét. Mert Isten hűséges. Ő gondoskodik arról, hogy megtegye azt, amit én erőtlen vagyok. De az én felelősségem az, hogy várom Krisztustól az erőt, hogy én az én akaratommal megegyezik az, hogy Isten mellett hűséges legyek. És ez az ige nem szól, nem beszél azokról, akik elestek. Nem beszél azokról, akik talán lelkileg sehol sem vannak, akikről azt lehet mondani, hogy bűnösek, de Izrael története beszél róluk. És én szeretném megemlíteni ezeket is. Szeretném megemlíteni azért, mert vannak olyanok, akik elestek, és akik nem tudtak felállni. Akik, ahogyan Pál apostol, hogy a többség között vannak. És az Izrael története azt is megmutatja, hogy mit kell azoknak az embereknek tennie. Akkor, amikor Izrael népe zúgolódott, amikor azt mondták, hogy jobb volt nekünk az egyiptomi húsos fazekak mellett, és mentek Mózeshez és zúgolódtak, akkor Mózes azt tette, hogy bement a sátorba, leborult Isten, és azt mondta, Istenem, én nem tudom, miért adtam ezt nekem, de csak te tudsz segíteni. Akkor, amikor bűnbe estek és paráználkodtak, akkor megint odament Áron, Mózes és a vének, és mentek Isten elé és imádkoztak. És Fineás pedig képes volt gyilkolni is azért, mert utálta a bűnt. És azt mondta Isten, hogy azért, mert Fineás megutálta, és mert így cselekedett, megutálta a bűnt, ezért megkegyelmezek a népen. Akkor, amikor Isten megengedte, hogy a kígyók megmarják a népet, akkor jött Mózes Isten elé, és azt mondta Isten, hogy állíts egy részkígyót. És aki felnéz arra, az megszabadul. És én szeretném azt, hogy ugyanezek a dolgok tanulságok számunkra. És azok, akik elestek, ugyanezek a dolgokat tehetik meg. Ugyanúgy kell jöjjenek Istenhez. Ugyanúgy kell jöjjenek és imádkozzanak, és kérjék Istent arra, hogy most csak ő segíthet. Ugyanazt kell tegyék, hogy meg kell utálják a bűnt. Meg kell utálják azt, amiben belekerültek. Meg kell utálják azt, amiben van az életük. És kell nézzenek Krisztusra. Kell nézzenek arra a Krisztusra, amely felemeltetett, amely azért volt, hogy eltörölje a mi bűneinket. És aki őre áll néz, az megszabadul.
Próbáljuk meg kotta szerint énekelni az éneket tovább.
Drága kegyelmes Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te nem változol, és te hűséges vagy a te népedhez. Köszönjük azt, hogy úgy szereted ezt a világot, hogy a te fiadat adtad a bűnösökért. A te fiadat adtad azért, hogy nekünk életünk legyen. Urunk, bocsáss meg, hogy nem tudunk eléggé hűségesek lenni te hozzád. Urunk, bocsáss meg, hogy mi is, akik a te népednek valljuk magunkat, nem tudunk mindig megfelelően élni, és megfelelően hűségesen járni, úgy, ahogyan te elvárod tőlünk. Urunk, kérünk, valóban nagy az a vágyunk, hogy tégy foglyoddá minket, tégy foglyoddá életünket azért, hogy tényleg tudjunk szolgálni neked, tudjunk a te néped lenni. Urunk, vegyél ki minden bűnt, minden méltatlanságot az életünkből. Vegyél ki mindent, ami nem te szerinted való, és tégy tökéletesen a te népeddé. Urunk, imádkozunk azért, hogy minél többen ismerjenek meg téged. Imádkozunk azért, hogy tudjunk lenni a világnak a világossága, és valóban, amire te elhívtál, tudjuk betölteni a te szent nevedért. Amen.
Amen.